Rádióegyetem. Itáliai humanizmus. Hogyan működik a politika? Niccolò Machiavelli. Takács József előadása.
Tisztelt hallgatóim, a mai alkalommal, mint látják, Machiavelliről lesz szó. Ez egy előadás sorozat részeként kerül elő ez a téma. Az előadás sorozatnak azt a címet adtam, hogy hogyan működik az emberi méltóság. Ezt egy kicsit ismételgetve, de szeretném azért elmondani, hogy az emberi méltóságot abban a dignitás értelemben vesszük, ahogy az Új Szövetségben az ember méltósága, hogy az Isten meglátogassa őt, ami aztán a liturgiában tovább él. Vagyis nem a hivatalok méltósága, mondjuk egy államelnöki, vagy hivatal, vagy doktori cím, vagy ilyesmi, tehát nem ez a dignitás. A dignitás egy belső méltóság, aminek a lényege az ember önmagára ismerésében, az olasz humanizmus, az itáliai humanizmus gondolkodóinál jut el arra a fokra, hosszú előkészület után, hiszen Petrarcával és Boccaccióval kezdődik el egy folyamat, ami az antikvitás irodalmának föltérképezésével, ennek az értelmezésével, az új eszközök a világ birtokba vételének, olvasási és látási eszközeinek a fölfedezésével jut el arra a pontra, amikor a plátoni filozófia megismerésével és beépítésével Firenzében új platonista filozófia kimondja azt, hogy az ember Isten helyett van jelen a Földön. Ez az emberi deifikációnak a legmagasabb pontja, amit az emberiség addig nem így gondolt, mondjuk, akkor is, hogyha ezek retorikai formáknak látszanak, kétségtelen szembeötlő különbség van a korábbi évszázadok aszkétikus szemlélete és egy ember kvázi Isten szemlélet között. Ezt próbáljuk föltárni, és így jutunk el Machiavelliig, akinél sajátos módon ez a dignitás, ez egészen másképpen kerül elő, mint probléma. Talán ha szójátékkal és a humanisták számára kedves gondolatkörben mozgó játékkal élnénk, akkor a dignitá kontemplatívához képest, ami Petrarcától a neoplatonikusokig, tehát egy kontemplatív méltóságtól, és ez egy nem létező, mint hogy a másik se, egy dignitativá, egy aktív méltóság az, amit Machiavellinél találunk, és a mai alkalommal azt szeretném körüljárni, hogy hogyan mutatkozik ez meg. Ez az egyik leghíresebb ábrázolása Machiavellinek, amit itt előhoztam. Ő ahhoz a generációhoz tartozik, amelyik irodalomtörténeti korszakolás szerint az itáliai reneszánsz korszakában fejti ki tevékenységét. Ugye emlékeznek még a régi tanulmányaikból, hogy 1492, mint Lorenzo de Medici halála, más oldalról Amerika felfedezése, irodalomtörténeti korszak határként működik a periodizációs elképzeléseinkben. Machiavelli egész életműve már a Savonarola föllépése és a Cinquecento kezdeti évei tehető. Az életműből nagyon sok idézetet szoktak kiemelni, nagyon sok mottót lehetne Machiavellivel kapcsolatban emlegetni. Én a mi szempontunkból, tehát az emberi méltóság szempontjából ezt az utilitá fogalmat, olaszul lesznek idézetek, de ezeket mindig le fogom fordítani, tehát aki esetleg az olaszban nem egészen van otthon, az se aggódjon. Tehát ennek a hasznosság fogalomnak az újszerűségét emeltem ki azzal, hogy a Discorsi első kötetéből, tehát a Titus Livius könyvére írt Machiavelli műnek az első elejéről hoztam ezt a történelemmel kapcsolatos megjegyzését. A történelem ismerete, cognizione delle historie, az história az történeteket is jelent, és valóban Machiavelli különbséget tesz az olyan történetek közt, amelyek mint egy véletlenszerű események elbeszélése, és a között a történet közt, aminek tudjuk az okát, tudjuk a lefolyását, és tudjuk a következményeit. Tehát egyfajta rendszerbe tudjuk elhelyezni, ez Machiavelli számára mindig fontos lesz, a logikája a történéseknek. Vagyis ezeknek a történéseknek az ismerete, ez azért is fontos az emberiségnek, mert hasznot tud belőle húzni. Hasznot tud húzni, és ez egy vezérmotívum lesz az egész Machiavelli életműben. A haszon az nem gyakran emlegetett kategória a középkorban. A középkor számára a haszon hosszú ideig, mint ahogy erről nagy tanárról és a múltkor Alberti kapcsán szó volt, azóta utána néztem, és valóban nem foglalkozik az uzsora haszonnal Alberti. Tehát a haszon negatív konnotációkat rejt magában, akik haszonhoz azok jutnak, ugye, akik valahogyan átverik a másik embert. Tehát vagy kereskedők, vagy bankárok, vagy ilyen szörnyűségek. Éppen a Quattrocento gondolkodása lesz az, amely rehabilitálja a kereskedelmet, mint tevékenységet, és sokkal enyhébben, de tulajdonképpen a bankári tevékenységet is nagyon áttételesen, de beemeli a végezhető emberi tevékenységek közé. Az, hogy a haszon, mint vezérmotívum jelenjen meg, ez viszont új. Ez már Machiavelli szemlélete, aki azt a fajta hasznot, amit a történésekből le tudunk vonni, és azt szerint kell dolgoznunk, ezt egy önállóan működő entitásnak fogja elképzelni, és ahogy látjuk az életműben, a haszonelvűségnek mindig nagy szerepe lesz. Igyekeztem edíció princepseket találni, ez nem egészen. Tehát az a mű, amiről Machiavellit leginkább ismerjük, vagy ismeri a világ, ez a fejedelem, amelyet egy sajátos élethelyzetben írt Machiavelli, és ennek van jelentősége a lehetséges olvasatok kiválasztása szempontjából is, hiszen Machiavelli 1513-ban, amikor megírja ezt a kis könyvecskét, túl van egy nagyon komoly megbízatás korszakán, a firenzei kancelláriát vezeti, majd pedig egy köztársasági időszakban, majd amikor a Mediciek visszatérnek, akkor Machiavellit félreteszik. Félreteszik eléggé durva módon, amiben még a bizonyos kínvallatás is beletartozik, amennyire tudjuk a részleteket, nem nagyon durva, de ez egy kancellár számára nyilvánvalóan megalázó, és ezért elviselhetetlen. És hasonlóképpen elviselhetetlen az, hogy valaki, aki a fölkészültségénél fogva és tapasztalatainál fogva alkalmas lenne egy város vezetésére, egy kis tanyán kell, hogy lézengjen a saját birtokán, hát ne tanya. Tehát egy kis saját birtokán kell, hogy tulajdonképpen vegetáljon, ne tudja használni a képességeit. A célzatossága talán van, talán nincs ennek a könyvnek. Machiavelli föltételezhetően remélt valami visszatérést a politikai életbe, ez a filológia számára is kicsi vitatott kérdés, hiszen a Machiavelli, aki eléggé jól átlátta akkor hatalmi helyzeteit és politikai viszonyait, tisztában volt azzal, hogy Róma őt kifejezetten nem kívánatos személynek tartja, éppen azért, mert firenzei kancellár korában éppenséggel firenzei érdekeit védte a pápasággal szemben, tehát egy kellemetlen figura volt, hogy úgy mondjam, Róma számára, és a Medici hatalom pedig inkább szövetsége törekszik ekkor Rómával, a római kúriával, tehát nem várhatott igazán változást az életében. Mégis a Lorenzinónak ajánlja, a nagy, a Magnificumnak öccsének, aki szintén Lorenzo de Medici néven ismeretes, nem is kap rá választ, nem is, nincs is következménye ennek a műnek. Az utóéletében azt tapasztaljuk, hogy nagyon hamar utálják Machiavellit. 1550-es években már indexen van, az elsők között teszik indexel Tridenti zsinat, és a sajátos módon a reformáció is nagyon utálja Machiavellit. A reformáció találja ki róla azt, hogy a fejedelem az nem más, mint egy opus digito satáni scriptum, vagyis hogy a sátán kezével írott, ujjaival írott mi. Ha tetszik, ez az első digitális mi a történetünkben. A fejedelem ezt vezet nagyjából, aki olvasta, az is tudja, de aki csak hallott róla, az is, hogy lényegében a hatalom megszerzésének és megtartásának a kézikönyve. Történeteken keresztül tanulságokat, magában ejtő történeteken keresztül, vagyis hogy lehet megszerezni a hatalmat, és hogyan lehet elveszíteni vagy megtartani azt szerint, hogy alkalmas-e a fejedelem a kormányzásra. A módszer Machiavellinek a történeti példák ismeretén kívül a saját világában a megfigyelés, elemzés, az okokozati kapcsolat föltárása, a történelmi helyzetnek a föltárása, és az emberi viselkedés ebben a történeti helyzetben vizsgálata, tehát mind azok a módszerek, amelyeket máig a történettudomány használ. Machiavellit a modern történeti írás teljes joggal tekinti ősének. Az, amit megint csak vezérmotívumként kiemelnék ebből a korszakából, amikor már a Titus Livius-on dolgozik, tehát már az a munkája is megy, hogy úgy mondjam, csak éppen azt félretéve néhány hónap alatt írja meg a fejedelmet. Az, amit ő úgy hív, hogy verite effettuale, vagyis ha szó szerint lefordítjuk, ugye a tényleges igazság, az az igazság, amit tudunk, ami van, amit nem feltételezünk, nem elképzelünk, hanem ami kézzel fogható. És ez a kézzel foghatóság megint csak egy új mozzanat. A verità kérdésről a mi 20. századon edzett agyunk már nagyon félve szokott említést tenni, egyáltalán kiejti azokat a szavakat, hogy verità, vagy reáltá, vagyis hogy valóság, vagy igazság, hiszen történelmi ismereteink is bizonyítják, hogy mennyire korhoz kötött fogalmakról van szó. A verità effettuale Machiavellinél épp ezt akarja átlépni, ezt a bizonytalanságot. Az ő veritája egy nyilvánvaló igazság. Tehát ami szemünk előtt zajlik, és mindnyájan tudjuk, ezt nem lehet másképp mondani. Még a 21. században még ezt se merném mondani, hogy ami a szemünk előtt zajlik, azt ne lehetne másképp mondani, de ez semmiképp sem a Machiavelli világa még. Tehát ő ebben a verita effettuáléban látja azt a biztos pontot, aminek az alapján el lehet dönteni azt, hogy milyen módon kell viselkednünk, milyen választ kell adnunk a sors kihívásai, az időnek, hogyan kell alkalmazkodnunk az időhöz például. A fejedelem 25. könyvében van egy nagyon érdekes, némiképp összefoglaló rész, amiben a szerencse kérdéseit emlegeti Machiavelli. Tudjuk, hogy a szerencse az átszövi az egész középkor humanista gondolkodásmódot. A szerencse, ami Hát a Föltúna ez ilyen nagyon zumolós közelítésekkel. A középkor számára nem annyira izgalmas abban az időben, amikor az ügyftan szempontjából minden isteni elhatározás révén működik. Tehát a szerencse az voltak éppen az isteni gondviselésnek egy része. Tehát nem nagyon van mit kezdeni vele. Leon Battista Albertinél ez egy nagyon konkrét kérdés lesz, és megint csak hivatkoztunk a múltkor, hogy Alberti első kézből ismerte a kereskedésnek a lényegét, már pedig a kereskedéshez a szerencse bizony hozzátartozik. Vagyis ez a verita effettuale, ez már érlelődik egy korábbi generációban, és Machiavelli ezeket is ismerve tudja a saját markáns megfogalmazásában a szerencse kérdését is megközelíteni. Ebben a 20. fejezetben ír arról, hogy a szerencse az egyrészt egy tőlünk független, másrészt tőlünk nem független dolog. Ez a kettőssége a Fortunának, ami talán különösen figyelemben méltó Machiavelli esetében. És itt van az a híres árvíz szóló eszmefuttatása, hogy az árvíz az egy természeti csapás. Ugye, hogyha a folyó kijönt, tönkre megy a termés, nem tudom micsoda, éhínség, tehát ez szerencsétlenség. A Fortuna, a szerencse az mostoha hozzánk, minden tönkre ment. Igen ám, mondja Machiavelli, de hogyha az emberek felismerik, hogy ez a folyó ez időnként ki szokott önteni, akkor megtehetik azt, hogy például gátat építenek, mint ahogy mondja, német területeken és francia területeken ezt meg is teszik. Ennek következtében, amikor jön ez a szerencsétlenség, akkor szépen lefolyik a gátak között. Vagyis az embernek van módja a Fortunával szemben is tevékenykedni, ha képes felismerni a Fortunának a viselkedését, a Fortunának a módját. És hát itt nagyon kedvesen ugye egy klasszikus hasonlattal a Fortunát nőhöz hasonlítja. A szerencse az olyan, mint a nő, mégpedig a fiatal pasikat szereti, azért, mert ezek a fiatalok kevésbé tisztelettudóak, vadabbak és merészebbek, ezáltal tudják uralni őt. Vagyis a szerencse igazából azt szereti, ha megzabolázzák, akár csak egy nő, és Machiavelli, aki életrajzi adatok kortársak emlékezései szerint eléggé közelről ismerte a másik nemet. Elég rossz véleménnyel van a nőkről, amit mi természetesen nem osztunk. Mindenesetre Machiavelli eljut addig, hogy a nőket bizony meg kell verni, és azzal kell őket a helyes útra téríteni, valamint a szerencsét is meg kell fékezni, és a szerencsét is koldában kell tartani. Tehát eddig tart a szerencse és a nő közötti párhuzam Machiavelli értelme. Ez a durvaság és az erőszakosság, ez viszont történelmi ismereteken alapszik Machiavellinél. Machiavelli tanulmányozza természetesen a háborúk történetét is, és ahogy Tacitus is olvassa, ahogy a saját korát ismeri, hiszen egy viszonylag rövid, illetve hát egy majdnem félszázados békeperiódus után Lorenzo halálát követően Itáliában megint újra harcolnak egymás ellen a városköztársaságok és a különböző formációk, tehát durvaságban él az egész világ. A vita effettuale a harc. Ehhez képest a Machiavelli elképzelés, ami szerint a Fortunát nem simogatni kell, hanem időnként megverni, ez ennek a durvaságnak az egyszerű leképezése, és az utilitának a belátása, hogyha egyszer azzal tudjuk mondjuk a folyót féken tartani, hogyha gátat építünk, akkor erőszakosan be kell avatkoznunk a természet rendjébe. és a folyó ne leményen, amely akar, az asszonynál csinálja, amit akar, és így tovább. Machiavelli iránti utálatnak, tehát megvannak az okai, ezt a fajta erőszakosságot, vagy durvaságot az emberiség soha nem szereti elismerni. Valószínűleg itt egy nagyon talán időn, korszakokhoz nem is köthető sajátosságot vehetünk észre, hogy szeretünk magunkról jobb képet kialakítani, mint amilyenek vagyunk. Ez többé-kevésbé a nagy személyiségekre is vonatkozhat. Tehát szeretjük úgy gondolni, hogy az emberi jóság mondjuk az meg tud oldani minden. Machiavelli sokkal pessimistább, azt mondja, hogy nem. Erőszakra szükség van az emberiség történetében. Ilyesmiket is tulajdonítanak neki, hogy kol pater noster non si governa, vagyis hogy imádsággal nem lehet kormányozni. Ami a verita effettuálénak kétségtelenül megfelel. Nem felel meg annak a morális elképzelésnek, amit a humanizmus korábbi generációi azért maguknak hajlamosak voltak elmesélni, hogy úgy mondjam, finoman mondjam. Vagyis az a fajta kettősség, amit a humanizmus korábbi szerzőinél érezhettünk, hogy együtt működik egy ideálkép, ami ennek lennie kéne a világnak, és egy kép, amilyennek tapasztalják a világot, ezt a kettőt egymásra vetítik, vagyis az ideált belelátják a valóságosban, vagy pedig a valóságos tulajdonságait változtatják addig, amíg nem hasonlít egy jobban az ideálisra. Ezt vágja át Machiavelli, és ettől brutális. Az ő szemléletmódja ezeket az enyhítő lehetőségeket nem ismeri. Radikális a Machiavelli gondolat minden esetre. Mint hogy ennek a kiadásnak nem találtam edíció princepses diáját, ezért magát Titus Livius-t hoztam ide, az illusztráció gyanánt. Ebben fejti ki azt az utilitáról szóló, a hasznosságról szóló elképzelés Machiavelli, amely szerint a történelem megismerése abban segít nekünk, hogy a legjobb döntéseket tudjuk meghozni, vagyis a hasznosságát. Ebből következik az, hogy a történelmi tényeket nem morálisan ítéljük meg. Tehát ne az érdekeljen minket, hogy egy adott császár az jót tett, vagy rosszat tett, hanem az, hogy hasznos volt ez, amit tett. Ő a római köztársaságot találja a legjobb államformának, amit az emberiség eddig elért, nem minthogyha ott béke lett volna, hanem mert olyan egyensúlyi helyzet alakult ki a Senatus Populus Romanus felállásban, tehát a Senatus a római vezetők és a nép között, amely egyensúly a virágzást tette lehetővé a római népnek. És erre hozza példának, hogy nem kellett megfosztani például a római állampolgárságtól, csak nem tudom, egész a köztársaság ideje alatt alig egy-két embert, mert olyan módon működött ez az egymást ellenőrző és segítő, kiegészítő része a társadalomnak, hogy a szenátus tudta, hogy a népnek a javát kell szolgálni, a nép tudta, hogy ha a szenátus nagyon a saját zsebé akar játszani, akkor oda kell figyelni, vagyis kialakult egy egyensúly, ami végül is, és ez, amit ha morált keresünk Machiavellinél, akkor ez kétségtelenül jelen van, amit az a római közmondássá vált mondás fejez ki, hogy salvus rei publici suprema lex esto, vagyis, hogy a köztársaság javá kell, hogy a legfőbb törvény legyen. Ez már morálisan igazolható. Tehát, hogyha a legfőbb törvény az, hogy a köztársaság javát kell szolgálni, akkor ezt el kell érni. Na, azt, hogy hogyan lehet ezt elérni, ebben Machiavelli nagyon megengedő, és onnantól kezdve az egyes cselekedeteknek a morális aspektusait kevésbé vizsgálja. Különösen, amikor a saját korára beszél, egészen elképesztő rémtörténeteket ír le. Például Cesare Borgiáról leírja ugye azt az emléketetes történetet, hogy amikor egy eléggé kiérezett helyzetben valahogy meg kell győzni a hatalmát, akkor békét kínál az ellenfeleinek, ezek elfogadják, összehozza őket, egy helyre összegyűjti, mindenkinek hadseregét, lebeszéli arról, hogy ott legyen, és aztán leöleti őket. Tehát ez egyszerű kriminalitás, ugye? Ez pedig a Machiavelli gondolkodás szerint, ez a hatalom megtartásának volt a módszer abban a pillanatban Borgia számára. És nem lehet azt mondani, hogy ne érződne némi tisztelet a Machiavelli szövegben az iránt, aki képes erős kézzel megtartani a hatalmat, tehát képes azt tenni, amit a hatalom érdekében meg kell tenni. Az, hogy Cesare Borgia nem a köztársaság javáért teszi ezt, itt van a lépés. Tehát önmagában véve a technikailag, és ez a politika, a technikailag szerencsésen elvégzett művelet önmagában véve jó, mert hasznos. A politikus számára az a hasznos, hogyha ő saját hatalmát meg tudja tartani. És ez valami borzalmas dolog tulajdonképpen, de ez valóban így működik, hogy ezt a hatalmat milyen használja föl, itt működik ez a morális szint. Machiavelli végig technikai értelemben figyeli a politikát és a hatalom gyakorlást, tehát ő azt fogja, ahol a szempontból fogja nézni, elemezni a történeteket, hogy ez alkalmas-e a bizonyos helyzet kézben tartására, megerősítésére, megszilárdítására. Vagy pedig, akikkel nagyon dühös Machiavelli, akik elszalasztanak bizonyos lehetőségeket, hogy például második Gyula pápát nem gyilkolják meg, ezt Machiavelli mint egy ügyetlen lépést írja le, nem csak, hogy az egyház nem nagyon kedveli Machiavellit, és annak a fejedelemnek a számlájára írja, aki megtehette volna, sőt, ott volt az összes bíboros, az ő kincséket is megszerezhette volna, és mégse tette. És itt jön egy nagyon furcsa indoklás. Pedig ez az illető, ez aztán igazán nem volt gátlásos ember, hiszen a saját húgával hált, és a sógorát legyilkoltatta, tehát ő igazán megtehette volna. Nem volt olyan akadály, erkölcsi akadály, ami miatt ne tehette volna meg. Most ezt olvasva értjük talán meg, hogy hogyan működik ez a gondolkodásmód a politika számára, és ezt tárja föl Machiavelli. A politika számára az előny megszerzése az mindent más megfontolásnál fontosabb. Tehát az a sikeres politikus, aki előnyös helyzetbe tudja magát hozni. Hogy ezt hogy éri el, ez a következő kérdés, amit mi most nem vizsgálunk. De, és ez a nagyon szomorú következtetése Machiavellinek, hogy erre tulajdonképpen az emberek teremtik meg a lehetőséget. Machiavelli az első, aki azt, hát nem biztos, hogy első, de minden esetre ebben a humanista vonulatban mindenképpen egyedülálló vélemény, amelyik határozottan azt állítja az emberről, hogy az ember születésénél fogva rossz. Ezt nagyon sok idézetet lehet hozni. Amit én hoztam, ennek a kérdésnek az egyik variációja, annak a vizsgálata során jön elő ez a diszkurziban. Ez a kérdés, hogy hogyan viselkedik az ember tömegben, és hogyan viselkedik egyénileg. És Machiavelli éles szemmel észreveszi, hogy ha a tömegben van az ember, akkor nagy mellényű, gagliardo, Viszont amikor egyedül marad és észreveszi, hogy veszélyben van, akkor hirtelen összecsinálja magát. Tehát itt az emberi természetnek ez a kétféle viselkedése, a tömegben mutatott bátorság és a magára maradott gyávaság egészül ki azzal, amit valóban Livius-tól kezdve sok történetírónál megtalál, de magánál Petrarcánál is megtalál, hogy Peti kedvenc témáját is belevegyem. Ez a multitudinének a lenézése és utálata, a sokaságnak, a tömegnek a megvetése. Mert hogy annál hitványabb és álhatatlanabb dolog nincs, mint a tömeg. Amit a mi Titus Liviusunk mond, és az összes többi történetíró megerősít. Ez az emberkép a dignitát nem nagyon feszegeti, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát egy egészen más irányba, más oldalon mozog, mint a dignitá kérdése lenne. A szép irodalmi munkáiból a Mandragórát tulajdonképpen úgy tartja számon a színház történet is, mint egy klasszikus, állandóan repertoáron lévő darabot. 18-ban volt az első bemutatója, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt játszották Pesten is, tehát időnként előveszik. Tökéletesen működik a Machiavelli dramaturgia, mert a történelmből tanulja. A történelmi cselekményeknél fölismeri ezt a mechanizmust. Egy pofon egyszerű helyzet, ugye a Mandragóra alaphelyzete a Nietzsche úr, akinek valahogy nem jön össze a gyerek, holott gyönyörű szépséges felesége van, Lucrezia, és van Callimaco, aki pedig hát igencsak kedveli Lucréciát, és fölismeri Nietzsche ostobaságát. Kitalálják azt, kitalálja, szóval mondjuk ez legyen a három főszereplő, vannak még mellette segítő személyek, de ha ezt a három szereplőt nézzük, akkor ugye a történet szerint Nietzsche-val megetetik azt a történetet, hogy a Mandragóra gyökér az alkalmas lesz, hogy a felesége megfogadjon, de hát ez bizony azzal jár, hogy aki ennek a főszét megissza, az együtt hálás után elhalálozik. Amit a bölcs Nietzsche mestere természetesen nem vállal, hanem keres egy ifjút, aki önként feláldozza magát, ez az áruhába bújt Callimaco, aki azon kívül, hogy így módon Lucréciát megszerzi, szívességet tesz végül is, még Nietzsche-nak is, hiszen gyerekük lesz, és a fordulat akkor teljesedik ki. Tulajdonképpen ez egy pofon egyszerű dramaturgia, és bármilyen Pocaccesk történetben tökéletesen belemegy. A meggyőzésnek a módszerei nagyon szépen kidolgozottak a darab során. Tehát mindegyik szereplő valóban hitelesen teszi azt, amit tesz. Mert az emberek ilyenek, és ez a Machiavelli egész gondolatrendszer mélyén rejlő nagy újdonság, hogy az emberi természet mélységes ismerete a történeti helyzetekben mutatott kép megoldásában is segíti őt, ugyanúgy, ahogy a drámai helyzetek, illetve komédiai helyzetben. Vagyis ő tudja, előre tudja, hogy az emberek bizonyos szituációban hogyan fognak viselkedni. És ez dramaturgiailag tökéletesen működik. Valóban Nietzsche, aki buta, és minden áll gyereket akar, és az föl se merül benne, hogy ő az ok annak, hogy nem legyen gyereke, belemegy egy ilyen híres orvosnak átszázott Callimaco praktikáiba, és minden megy a maga útján. Lucrezia pedig, és ez az érdekes, Lucrezia fölismeri Nietzsche-nak a gyengeségét, tutyimutyiságát, ostobaságát, és ezért a saját tevékenységét, vagyis azt, hogy Callimacoval hál, ezt utána zseniálisan meg is idealizálja, mégpedig egy olyan etikai fordulattal, ami később aztán a protestáns etikában tovább fog élni a predestinációval kapcsolatos dolgokban, elő fog majd Hebbelnél fordul elő majd egy hasonló gondolatmenet, hogy io voglio judicare che venga da una celeste disposizione. Tehát az, ami történik, ezt ő úgy ítéli, úgy akarja látni, ez is nagyon fontos, hogy ez egy égi döntés, egy égi diszpozíció. Vagyis, hogyha ez pedig a cielo vuole, ezt az ég akarja így, akkor én nem vagyok elégséges ahhoz, hogy ezt ne fogadjam el, hogy recusare che io accetti, tehát, hogy kivonjam magam az alól, hogy ezt elfogadjam. Hát ki vagyok én ahhoz? Ez a hebbeli, hogyha Isten a nekem és a hozzám rendelt tett közé a rosszat helyezte, akkor ki vagyok én, hogy kivonjam magam ez alól. Tehát tulajdonképpen ez a fajta gondolkodás, ami szintén egy archetipikus gondolkodás, ez tökéletesen működik. Mert a szituáció, a terv, a végrehajtás, az emberi jellem egészéből következik minden. És ettől ennyire sikeres máig ez a komédia, holott a nézők épp úgy tudják, mint a ma, mint van Machiavelli korában, hogy a mandragóra gyökér az egyáltalán. A mandragóra azt tudják, hogy az akasztófa tövében termő növény, és attól vált ilyen híres, gyógyhatású termékké, hiszen közismert dolog, hogy az akasztáskor a férfiak még egy bizonyos értelemben megöntözik ezt a gyökeret, tehát a termékenységnek megvan ez az egészen Bornélt elképzelése. Mindenki tudta, hogy ez nem igaz. A nézők pontosan tudják, hogy a szereplők benne vannak egy történetben, ami azért van csak, hogy a két fiatal egymás éljen. De Kali Makko Meri akarja, tudja, tehát ő az igazi ifjú, és az összes többi szereplő pedig ezt a beleilleszkedik ebbe a mechanizmusba, ebbe a történésbe. Vagyis azt akartam ezzel mutatni, hogy Machiavellinél ez egy nagyon koherens elképzelés a világról, amit a legkülönbözőbb műveiben kifejt, és a maga radikalizmusával nyilván ez kivált ellenszenvet, és a komédia esetében pedig éppen azért, mert a műfaj alkalmassá teszi ugyanazt a felismerést az emberi tulajdonságok gyarúságáról, mint az összes többi műkvében. Itt a néző elfogadja, az a néző is, aki egyébként ördögöt lát Machiavelliben. És itt a machiavellizmó kérdéshez is el kell, hogy jussunk. Ez a, amit direkt feketével írtam föl, hogy érzékeltessem, hogy mennyire elterjedt közkeletű tévedés, ugye a cél szentesíti az eszközt. Machiavelli neve hallatán mindenkinek ezt szokott eszébe jutni, és ez filológiailag kimutathatatlan. Ilyet Machiavelli soha le nem írt, hogy a cél szentesítené az eszközöket. Ugyanakkor le kell látnunk, hogy a Machiavelli szemléletben a cél orientáltság jelen van, és az az elképzelés, hogy a hasznossága az egyes cselekedeteknek azzal igazolódik, hogy a célt el tudja érni, ilyen szépen körülbástyázva végül is a gondolat jelen van a Machiavelli életműben. Tehát nem áll nagyon messze a távolságtól, az igazságtól. Az, aki a machiavellizmó elítélésével a machiavellizmó és Machiavelli közt lát összefüggést. Mindazonáltal a machiavellizmó az történelem során a legsötétebb hatalomtechnikai önigazolás. Tehát ez valóban joggal pejoratív elképzelés. Ugyanis azt hiányzik belőle, ami Machiavellinél azért korábban jelen volt ez a Supreme Alex, ez a Salvus Republicae legyen a legfőbb törvény, vagyis a köztársaság üdve. Nyilvánvalóan etikailag nem könnyű válaszolni arra, hogy szabad-e rosszat tennünk egy jó cél érdekében, és erre majd a különösen érzékeny lesz az egzisztencializmus filozófiája. Ez a probléma pedig, ami a machiavellizmo és Machiavelli összekapcsolásában talán mégiscsak felvethető morális probléma, hogy lehet-e, lefordítva egészen képletszerűen, hogy lehet-e jó cél érdekében rosszat tenni. Ez kiélezett szituációkban egzisztenciális kérdésként megjelenik gyakorlatban is, filozófiában is. Különösen a második világháború tette a mi generációnk számára ezt élessé. Azok a háborús események, amelyek során olyan konkrét helyzet áll elő, például egy ilyen sokat emlegetett alaphelyzet, hogy egy faluban, egy megszállt faluban megölnek egy német tisztet, a német katonai vezetés berendeli a város elöljáróját, és kér tőle az egy tiszt fejébe 10 férfit, akit kivégeznek a németek. Mert ha ezt nem teszi meg, akkor az egész falu összes lakóját megölik. Most ez egy konkrét eset, de mint morális filozófiai kérdés, nyilvánvalóan elméletileg is működik. Tehát megteheti-e valaki azt, hogy kijelöl 10 embert a halálra? Nyilván megteheti azt, hogy elsőként saját magát jelöli, vagy lemond és átadja másnak a jelölés gondját, vagy bízik abba, hogy valamicsoda történik, és nem jelöl semmit, kockáztat, vagy az egész falu meghaljon. Tehát végül is választási lehetőségek vannak, de az alapvető etikai kérdés ott marad a háttérben, hogy én tehetek-e egy ilyen helyzetben bármit is, vagy pedig megtehetem azt, hogy nem tehetek semmit, ami szintén egy döntés kérdése. Mi az etikus? Van egyáltalán etika egy ilyen helyzetben? És nagyon nehéz erre válaszolni, ha egyáltalán lehet. Úgyhogy ezt ismeri föl Machiavelli a történeti szituációkban, és még mielőtt a feketével jelzett machiavellizmónak csak az egyik oldalát néznénk, az oldalát tehát, ami a gátlástalan hatalomgyakorlás technikáját segíti, ahol nem valamilyen érték, vagy pedig valami kósa, hagymázas érték érdekében tesz rosszat az, akinek módjában áll cselekedni. Ezt az egész problematikát átéri más formába, vagy kevésbé éles formába a Machiavelli korszaka is. Éppen Machiavelli korszakával kezdődik az a krízis, ami hát az emberiség mindig válságban van, mondjuk másrészt, de ebben a Quattrocento gondolatvilágában egyfajta optimisztikus képben nagyon komoly gondok jelentkeznek, amik tudom én, a szabadsággal kapcsolatos konkrét kérdések is a Machiavelli korában. Tehát így nyilvánvalóan mi, akik már mindennek az ismeretében olvassuk újra a Machiavellit, nem tudjuk nem érezni a Machiavelli féle kérdésfelvetésekben azt az alapvető morális képtelenséget, amiben végül is minden ember belekerül, hogyha döntést kell hoznia. Bármilyen szinten tulajdonképpen. Elvileg teljesen mindegy, hogy azt kell eldöntenem, hogy most nagyon csapok egy pókot, vagy kijelölök 10 embert, hogy öljék meg őket. valamit döntök, és ez valamiképpen életeket befolyásolhat. Vagyis ez a Machiavelli szemlélet és következetesen radikális gondolkodásmód tulajdonképpen választod a kérdésünkre, hogy az emberi méltóság miért nem tárgya Machiavelli írásainak. Nem szerepel már ez a kérdés. Holott 30 évvel azelőtt születik meg Pico della Mirandolának ez a bármennyi és retorikai formulákat alkalmazó, de hatásában mégiscsak nagyon fontos, mivel az emberi méltóságról írt tanulmánya, amit mindenki ismer. Tehát az egy közkézen folyó mű. Ahol ugye Pico della Mirandola elnézés az ismétlésért, azt a rekonstrukciót végzi el, hogy amikor Isten megteremti Ádámot, akkor azt mondja neki, hogy én nem teremtettelek téged se jónak, se rossznak, de megadom neked azt a képességet, hogy eldöntsd, hogy a jót vagy a rosszat választod, hogy úgy élsz el, mint az állat, vagy a legalacsonyabb szinten vegetálsz, vagy pedig fölépíted magad, ez az rettentő fontos része a gondolatmenetnek, mint saját magad szobrásza, megformálod saját magadat, és így módon az Istenhez válsz hasonlóvá, a legfőbb teremtőhöz válsz hasonlóvá, hiszen te is teremtesz. A teremtés gesztusában találja meg a neoplatonista humanizmus az embert Istennel leginkább összekötő mozzanatot. A Machiavellinél az a tudás, a verita effektiva, amit az emberekről szerez, és az a meggyőződés, hogy az emberek, hogyha nem kényszerítik őket a jó cselekedetre, akkor természetüknél fogva rosszak, kizárja, hogy a dignità humanáról, a dignità dell'uomo-ról értekezzen. Tehát amit ő fölvállal, ez az ember kettős természetének a föltárása, hogy az ember tud jó lenni. Ehhez impulzus kell, valamiféle külső impulzus. Nem nagyon gondolja, hogy ezt a vallástól tudná megkapni. Ez megint csak a verita effektiva, a konkrét tapasztalása, hiszen amit az egyház művel a Quattrocento második felében éppenséggel vonzónak nem nevezhető, akkor történik meg talán a legnagyobb eltávolodás a hitelvektől a klérus gyakorlatában. És amikor Luther föllép, akkor ezeknek a konkrét tanulságait szögezi le a téziseiben. Tehát itt rendkívül sok belső egyházi reform is indul. Maga Pico della Mirandola is az egész diszkurzusát az emberi méltóságról bevezetésnek írja egy filozófus vitára, ami szintén ilyenfajta alapvető morális kérdéseket tárgyal. Machiavellinek még egy nagy kifogása van az egész kereszténységgel szemben. Ez viszont már egy még a diszkurzusban kifejtett alapvető kifogás, ami az utilitá elvéből következik. Összeveti az antik vallásokat, a görögök vallását, pogányok vallását és a kereszténységet, és azt találja Machiavelli kifejteni, hogy míg a görögöknél véres, durva áldozatokkal működik a vallásos ceremónia, állatokat ölnek le és vérben tocsognak, ez a fenségességét is megadja annak a vallásnak, és erőssé és vadakká teszi az embereket, kellőképpen erőssé ahhoz, hogy szembe tudjanak szállni például az ellenséggel is, míg a kereszténység a pietizmusával puhányokká teszi a hívőket. És a keresztény hívők nem alkalmasak arra, hogy jó katonák legyenek, kvázi ez a gondolatmenet lényege. Most itt ez viszont megint egy olyan mozzanata a Machiavelli gondolatrendszernek, ami teljesen koherens. Ha az utilitát valóban látjuk, akkor valóban azt kell látnunk, hogy egy vad háborúhoz szoktatott nép, amely a ritusaiban is ezt a vadságot követi, ez esélyesebb annál a társaságnál, amelyik az oltári szentségben szimbolizálva végzi el a véráldozatot például. Tehát itt Machiavelli úgy tűnik, hogy egy technikai kérdést old meg, és nincs tekintettel ennek a morális, vagy egyáltalán vallásos érzékenységet, meggyőződést érintő oldalára. Egyszerűen leszögezi ezt. Hihetetlenül hidegnek tűnik ez a Machiavelli jogfejtés. Na most viszont, hogy ne legyen mégsem ennyi egyszerű a képlet, és ne gondoljuk mégsem azt Machiavelliről, hogy valamiféle ördögfajzat valóban, mint hogy ezt a századokon keresztül hirdetik. Majd igazából Foszkolóék környéke lesz az, amelyik úgy képzeli el Machiavellit, mint aki lerántja a leplet a politikáról és a politikai mechanizmusokról. Tehát kvázi az emberek kezébe adja azt a lehetőséget, hogy felismerjék ennek az amoralitását. És ezt Gramsin keresztül tulajdonképpen van egy ilyen olvasata is Machiavellinek. Teljesen mindegy, hogy ezt akarta vagy nem akarta Machiavelli. Valóban lehetővé teszi a mechanizmusok föltárását. Tehát Machiavellit olvasva egy kicsit jobban meg tudjuk érteni akár a korotárs potentátokat is. Tehát valóban azt a fajta célját, hogy az útire, a cognizione delle historie, ez a Machiavelli életmű is igaz. És az a végül is működő morális üzenete az életműnek, a szabadság elvisége azért rendkívül fontos. Az ember szabadsága, mint önérték, ez egy olyan része az életműnek, ami az etoszt mégiscsak helyreállítja ezeken a hideg és valóban radikálisan durva gondolatmenetek révén is. És hogy még se találjuk teljesen dinnyitani nélkül ezt a mai alkalmat se, ismeretes Machiavellinek egy levele, ezt Miliószra idézik, korotárs a Francesco Vettorihoz írja, aki szintén képzett humanista, Rómában követ, és neki írja a számüzött időből, megint csak retorikai toposzok vannak természetesen a levélben, de mégis átsüt rajta a verita effettiva, ami elméletileg is fontos Machiavelli számára, tehát a mindennapi élettapasztalat, hogy hogyan éli a hétköznapjait a saját birtokán, egy fakereskedésről vitatkozik a helyi lakosokkal, meg kocsmába végighallgatja a vicceiket, és ő is mesél nekik otthonba történeteket, meg nem tudom én, kockáznak, meg mindenféléket csinálnak, de este hazamegy, a küszöbön hagyja a sáros ruháját, amiben egész nap volt, és fölöltözik a kancelláriai viseletébe, és ebben a megfelelő módon átöltözve belép abba a világba, az antique colti és antique homini világába, tehát az ókori vagy régi udvarok és emberek világába, ahol őt szeretettel fogadják, és megkapja azt a szellemi táplálékot, azt a quel cibo, che solum emio, ami solo emio, ami egyedül az enyém. Tehát őt csak ez a szellemi táplálék érdekli, és amiről úgy gondolom, hogy ezért születtem. Tehát Machiavelli a saját dignitáját megteremti külsőségekkel azért, hogy a szellemi óciumba vonuljon vissza a számüzetésében, amikor nem gyakorolhatja azt a képességét, ami megvan benne, tehát gyakorolja a régiekkel való párbeszédben, ahogy párbeszédet folytat az egész humanizmus az antikvitással. Most ez az a pillanat, amit joggal idéznek, és ez a dialógus, amit Machiavellinek sikerül fölvenni az antikvitásra, és akik válaszolnak neki. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Elhangzott Rádióegyetem. Hogyan működik a politika? Niccolò Machiavelli. Takács József. Itáliai humanizmus. Az ELTE BTK-n 2012. március 28-án elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.